Ez itt a Marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól, és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk, és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Brocasters alapítója.
Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a Marketing.hu podcast, ez a Magyar Marketing Szövetség műsora, és Sándorfi Adrián vagyok, ma pedig egy újabb szakemberrel fogok beszélgetni, Varga Anitával, a Rossmann marketing vezetőjével. Szia Anita, köszöntelek a stúdióban.
Én is üdvözlök mindenkit, minden hallgatót.
Anita, ahogy néztem az önéletrajzodat, rögtön szemet szúr, hogy te nem az a fajta vagy, aki nagyon gyorsan és sűrűn váltogatja a munkahelyeit. Az előző céged az Osan volt, ez is már majdnem 10 éve van, és a Rossmannnál pedig 9 éve vagy. Minek köszönhető ez a nagy lojalitás, meg ez a kitartás, amit egy munkahely mellett tanúsítasz?
Őszintén ezt még soha nem gondoltam végig ebből az aspektusból, de tény és való, hogy 2x10 év az, ami eltelt. Az egyik az Osannál, a másik a Rossmannnál. Az Osannál talán ott tanultam, tehát hogy ott az tartott ott, hogy rengeteg dolgot tudtam tanulni, és egészen addig, amíg tudtam tanulni, ott is maradtam. A Rossmannnál pedig gyakorlatilag egy nagyon szabad játszóterem van, nagyon kísérletező a cég, és igazából rajtam múlik, hogy mi az, amit kipróbálok.
Pontosan a marketing vezetés az most milyen funkciókat ölel át nálatok? Tehát, hogy milyen területei vannak a marketingnek? Kicsit így tegyük tisztába azt, hogy mint marketing vezető, te miért felelsz?
Ez egy nagyon érdekes sztori, hogyha lehet mondani, mert amikor 10 éve elkezdtem dolgozni a Rossmannnál, akkor nagyjából egy 4 fős csapat volt, aki ott fogadott engem, és leginkább az akciós újsággal, mint olyannal foglalkoztak. Jó, mondjuk ez így a retailben nem olyan nagy csoda, sokan működnek így, vagy sokan működtek így. Azóta több mint 30 fő van a csapatomban, 30 kollégával dolgozunk együtt. CRM, webshop, ügyfélszolgálat, POS csapat, PR, közösségi médiák, nagyjából minden területet lefedünk, ami él és mozog a marketingben.
Szerinted az, hogy egy 4 fős csapatról indultatok, és közel 30-an vagytok, vagy 30-an vagytok, ez annak köszönhető, hogy a marketing lett fontosabb, vagy a gazdasági körülmények indokolták azt, hogy sokkal nagyobb marketing aktivitásokat tegyetek, vagy pedig egyszerűen ez a kísérletező szempont így tud végeredményben erőforrásokkal is társulni?
Kicsit minden, és valójában az, hogy a piac változott nagyon-nagyon sokat, tehát ugye az online felé tolódás, ez pont akkor, tehát már nagyon életszerű volt, amikor én a Rossmannnál elkezdtem dolgozni, úgyhogy az adta magát, a lojalitás programok is kialakulóban voltak, az is nagyon adta magát, az ügyfélélmény, ergo az ügyfélszolgálat is egy ilyen nagyon kuráns téma, úgyhogy hát lehet úgy lehet ezt jól megfogalmazni, hogy volt egy szükségszerűsége ezeknek a alágaknak a kialakulásának, és akkor mi időben léptünk, reagáltunk.
Többször említetted az online csatornát, az elkereskedelmi vonalat. Ez hogy néz ki nálatok most? Mekkora hangsúlyt kap valójában a webshop?
Nagyon nagy hangsúlyt kap a webshop. Ez az egész úgy indult jó pár évvel ezelőtt, hogy ez egy szolgáltatás, ami egy szükségszerűség, ami elkerülhetetlen, és csak viszi a pénzt, így leegyszerűsítve a dolgokat. Ez már a már sokkal több. A COVID alatt bebizonyosodott, hogy az, akinek nem volt online üzletága, az ilyen szomorú hónapokat élt meg, és bevallom őszintén, hogy volt 2-3 hónap, ahol így a CS-be olyan komoly szerepe látott a COVID alatt a webshopunknak, hogy kimondottan egy tényezőként tekintett rá onnantól kezdve mindenki. Amúgy is a küszöbön volt ennek a komolyabban vétele, úgymond, de a COVID az egy ilyen ráerősítő tényező volt erre az egészre. És ami nagyon jó, hogy a COVID után ez a piacrész, ez a megnövekedett piacrész, ez úgy maradt, nyilván tenni kellett érte, nem magától maradt úgy, de nagyon szépen 7-8 év alatt egy szükségszerű szervizből kinőtte magát egy üzletággá.
Azt lehet tudni, hogy nagyjából a teljes árbevételnek hány százaléka folyik az online csatornákon keresztül?
Lehet tudni, most pontos számot nem mondanék, de mondjuk legyen annyi elég, hogy még nem a 10% az a bűvös szám, ahol mi tartunk, de azt gondolom, hogy egy 230 üzlettel, fizikai üzlettel rendelkező láncnál, már így, hogyha az arányait érzékeltetjük ezzel a 10% alatt van még jelzővel, az már sokat elmond.
Itt egyébként hogy nézitek ezt az árbevétel arányt, hogy ha személyes átvétel van, bolti átvétel van, akkor az hova kalkulálódik? A webshophoz vagy
webshophoz,
a boltokhoz?
A webshophoz, abszolút.
Jó, hát akkor lassan talán a egyik legerősebb boltál, vagy ha nem,
már
volt,
a legerősebb
volt.
Igen. A legerősebb volt, abszolút.
Szuper, és onnantól kezdve, hogy mondtad, hogy a különböző ilyen korlátozások megszűntek, de mégis nálatok a fókuszot maradt a webshopon. A jelenben milyen trendeket látsz a webáruháznál? Azért is kérdezem, mert elkezdtek olyan jelek jönni, olyan hangok jönni más-más piacokról, hogy ez a COVID utáni nagy fellendülés ez egy picit elkezdett megállni.
Mi most, amit látunk a piacon, az az, hogy igen, látunk egy stagnálást a piacon, és akkor pici plusz, pici minusz, de nem azok az őrült 10-20-30%-os növekedések, ami ez a COVID alatt az emberek hozzászoktak. Ezért tenni kell, és szerintem a szolgáltatás színvonalban kell rengeteget tenni ahhoz, hogy markáns fejlődést tudja még mindig elérni. Nálunk egy ilyen szolgáltatás volt az, hogy Budapesten és az agglomerációban 5 órán belül saját futárok viszik ki a csomagokat, tehát megrendelt 10-kor, és akkor ideális esetben már akár 3 órakor is ott van nálad ez a csomag. Ez egy igény volt, tehát felmérésekből, kutatásokból láttuk, hogy a vásárlók nem annyira szeretik a postai 1-2 napos bizonytalan időablakos kiszállításokat, és akkor ezért elkezdtünk ezen dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha bár ez egy nagyon drága munka, tehát drága mulatság, de egyszerűen Budapesten és környékén, és egyébként szerintem a vidéki nagyvárosokban is határozott igénye ez a vevőnek.
Pont ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon nagy elköteleződésnek tűnik, mert az, hogy beállítottak egy ilyen flottát, ilyen eszközökkel, jó, komoly emberi erőforrással a háttérben, gondolom rengeteg IT-fejlesztéssel, hogy ez az egész végig tudjon futni, az nekem elsőre tűnik inkább befektetésnek, mint egy ilyen azonnal megtérülő valaminek.
Igen, teljesen igazad van. IT logisztikai folyamatoknak az újra gondolása, egyáltalán megismertetni a vásárlókkal ezt a dolgot. Ugye élelmiszerpiacon ez egy jelenlévő modell volt, most nem kell így konkrét márkaneveket mondanom, de talán a Kiflit mondhatom, mint egy ilyen benchmark ennek az egész sztorinak. Szóval ez egy óriási beruházás, logisztikai folyamatokban, IT beruházások, nyilván személyzeti költség. Ugye sokat lehetett hallani az utóbbi napokban a kata miatt a futárok helyzetéről, nálunk saját alkalmazásba álló futárok vannak az első pillanattól kezdve, és hogyha kicsit megugrik a kereslet, akkor nyilván külsősökkel is rásegítünk. De hogy igen, személyzeti költség, IT logisztika, és amit még fontos kiemelni, hogy meg is kell ismertetni ezt a szolgáltatást a vásárlókkal, hogy ők tudják, hogy ezt választhatják Budapesten és az agglomerációban, úgyhogy arra is sok pénzt el kell költeni. De én azt gondolom, hogy építkezni kell, és akkor 1-2 éven belül ez tök jól megtérül, és lehet látni most is az eredményeinket, hogy ez egy működőképes dolog.
És amikor népszerűsíteni kell a szolgáltatást, ott jöttök ti a képbe, ugye? Elsősorban.
Igen, a marketing csapat. Mondjuk ezt úgy kell elképzelni, hogy a marketing csapaton belül dolgozik most az online és a webshop csapat. Van egy olyan törekvés egyébként, hogy ez egy külön üzletággá váljon a cégen belül, ez az átalakulás még nem teljes mértékben történt meg.
Uh-huh, oké, okay. És akkor te ennek a nagy csapatnak vagy a vezetője.
Így.
Akkor gyakorlatilag a minden offline és online kereskedelemhez kapcsolódó kommunikáció az nálad van.
Így van.
Kicsit, hogyha az offline felé evezünk, akkor így kicsit keretbe rakva, hogy néz ki most valójában a Rossmann 2022-es éve? Árbevétel, teljesítmény, célokhoz képest való eredmények szempontjából?
Hogyha most ma ránézünk a forgalmi adatokra, az eredményességre, akkor ez így ilyen álomszerű szituációnak is tűnhet, kivéve, ha az ember ugye számol a közelgő viharfelhőkkel, meg úgy általában véve a jövő évvel. Nagyon jól állunk, bizakodóak vagyunk, azt gondolom, hogy van egy nagyon erős október hónap előttünk, mert nálunk van egy Glamour napok nevű esemény, ami körülbelül, sőt, néha túl is szárnyolja a karácsonyi forgalmakat. Úgyhogy mi bizakodóak vagyunk abszolút még erre az évre nézve, de azért a jövő évvel kapcsolatban vannak félelmeink.
Gondolom ennek már látjátok jeleit, tehát hogy nézzük a gazdaságban történő veszélyes jeleket, kezdve az inflációval és különböző ellátási lánc szűkülésekkel, az erőforrásoknak, mindenféle emberi erőforrásnak a problémájával, a rezsiáraknak a növekedésével, akkor mi az, ami most a legnagyobb nehézséget jelenti nektek? Mivel álltok most szemben valójában, mi az, amiben a legnagyobb veszélyt látod?
ami még nincs itt, de jönni fog, tehát hogy különböző elemzői tippek vannak, hogy mikor fog a vásárlóerőnek a csökkenése mondjuk nálunk is, vagy bármelyik másik kiskereskedőnél lecsapódni. Ez jönni fog, nem tudjuk, hogy mikor, milyen mértékben és milyen hosszan, úgyhogy ideális black box, csak úgy, mint annó a Covid-nál volt. Erre számítunk, jelek még nincsenek, talán a lefelé vásárlás az egyértelműen megkezdődött.
Alacsonyabb árkategóriás termékek
felé? Abszolút a saját márkás termékeknek a piac része a százalékpontokkal nőtt az elmúlt egy-két hónapban.
Ezen végül is profitot realizáltok akkor, többet nem?
Egy alacsonyabb áru terméket adsz el.
Aha, jó,
tehát hogyha a szélzben nézed, akkor nem, de nincsen ezzel semmi gond, mert törülünk, hogyha a saját márkás termékeket veszik, tehát hogy van előnye is, meg hátránya is nyilván a dolognak. Vannak jelek, lehet mondani bajlós jelek.
Uh-huh. Tehát, hogyha a saját márkás termékek beszerzését nézzük, vagy akár a nem saját márkásat, mondjuk az euró árfolyamnak a változása, vagy bármilyen fajta logisztikai költségek megnövekedése, üzemanyag korlátok, ezek a beszállításokat nehezítik jelenleg, vagy egyáltalán az, hogy készleteket tudjatok felhalmozni?
Olyan típusú beszállítási problémák nincsenek, mint annó a Covid-nál, de mondjuk a beszállítói pontosságban már vannak problémáink, és hát ugye az áremelkedések azok így a láncolaton alul-felül jelentkeznek, tehát ugye a szállítók is emelik az áraikat természetesen.
Mondtad, hogy egy black box van, tehát hogy így valójában nem tudjátok, hogy mire de készültök. Ténylegesen ez most én inkább csak egy fejben való készülés, vagy vannak már olyan konkrét akciópontjaitok, amit egy potenciális vásárlóerő csökkenéssel járó időszakra ki tudja mennyi ideig tart, be tudtak vezetni?
Természetesen készülünk rá, nem csak elméletileg, nyilvánvalóan a jövő éves marketing kommunikációnak a fókuszában nem árulok el, szerintem semmi olyan újdonságot, ami másnak jutott volna már eszébe. Saját márkás fókusz, a hűségprogramunk, ugye ez a Rossmann plusz VIP edukációja, hogy ott a vásárlók, akik egyébként több mint 1.300.000 regisztrált tagunk van, hogyan tudják használni a kuponjaikat, milyen árelőnyt érhetnek el a végösszegi kuponokkal, márka Joker kuponokkal, tehát hogy abszolút ezen a két dolgon lesz a fókusz a marketing kommunikációban jövőre.
Tehát egyik az, hogy a saját termékek előtérbe helyezése, ami gyakorlatilag azzal jár, hogy egy olyan márkához szokik hozzá a fogyasztó, ami csak nálatok vehető meg, uh-huh. Ez az egyik része, és hogyha mondjuk elégedett lesz azzal a típusú, mondjuk úgy, hogy szépségápolási termékkörrel, vagy háztartási termékkörrel, ami nálatok van, akkor ugye ezt nem fogja máshol megtalálni, ez az egyik fő szempont.
Igen.
A másik pedig az, hogy egy olyan lojalitásrendszert építeni, ami független attól, hogy milyen termékeket vásárol, vagy milyen forrásból érkező termékeket vásárol, akkor is jobban megéri, hogyha ezt mind egyben nálatok veszik meg, mint hogyha más boltokba mennének és szanaszéjjel vásárolgatnának.
Így van, és ilyen tekintetben ilyen szolid alapokkal futunk neki ennek a jövő évnek, mert azért egy olyan hűségprogram, ami nekünk van annyi regisztrált és aktív taggal, ami nekünk van, az így nagy mozgásteret biztosít a jövőre nézve. Egyébként nagyon jó az értékelése a hűségprogramunknak, tehát volt egy független felmérés körülbelül pár hónapja, ahol kedveltségben és használtságban is így a top 3-ban szerepelt ez a program.
Mennyire aknázzátok ki ezt a programot szerinted? Ugye a különböző ilyen lojalitás programoknál, rendszereknél az egyik ilyen beugró szint az az adatbázis elkészítése, aztán az, hogy a hozzá kapcsolódó akciók és különböző ilyen kedvezményrendszerek álljanak össze, de az, hogy mögötte látod valójában a vásárlói szokásokat, az adatokat arról, hogy ki mit fogyaszt, azt mennyire aknázzátok ki, mennyire álltok ilyen készen ebből a szempontból?
Megpróbáljuk kiaknázni, keresem a jó választ erre a kérdésre, mert hogy van egy olyan prekoncepció a fejemben, hogy nagyon jó a sok adat, de mikor túlságosan elkezdesz mélyen menni, szöszölni, túlszűk csoportokat képezni, akkor ez egy ilyen kontraproduktív dolog, amire rengeteg időt, rengeteg erőforrást rátolsz, és egyébként megszélsz be, csinálsz egy egyszerű százalékos akciót, és sokkal eredményesebb dolgot tudsz mutatni, és akkor ez nyilván két ilyen szélső érték volt a példában, de az adatokkal kell foglalkozni, és egyébként tök jó személyre szabott akcióink vannak. Marketing automatizációs rendszerekkel dolgozunk együtt, nem tudom, hogy nyilván ismered a Salesforce-nak a marketing modulját, és nagyon sokat tesztelünk, nézzük, hogy mihoz nagyobb konverziót, minek nagyobb az open rate-je, melyik csatornán, melyik típusú üzenet működik jól, melyik célcsoportra, tehát hogy ezek futnak. Mégis így globálisan azt mondanám, hogy csinyán kell azzal bánni, hogy mit lehet elérni az adattal, és mennyi energiát kell ráfordítani. Egy kiskereskedőnél teszem ezt hozzá, tehát hogy ezek nem olyan bonyolult és komplikált termékek annyi attribútummal, mint mondjuk egy, nem tudom, egy műszaki cikknél, nem tudom, hogy ez jó példa volt-e például.
Abszolút értelek, és nagyon örülök, hogy ezt kimondtad, ez a dilemma, hogy bennem is megvan, csak nem annyira fogalmazódott meg ilyen szépen, mint ahogy ez nálad megjelent. Lehet ismerni egyébként ilyen érdekes felhasználási sztorikat az adatra, hogy azonosítani azt, hogy éppen milyen életszakaszban van az illető, és hogyha te tudod azt, hogy mi az a termékkör, amit az életszakasznak megfelelően éppen elkezd vásárolni, akkor azt gyakrabban mutatod meg neki különböző digitális formákban. Gondolom, ilyesmi azért már nálatok is van, és ilyesmivel ti is éltek.
Nálunk ez nagyon magas szinten van, szerintem nyilván nem ismerem a többi kiskereskedő, hogy milyen szinten el, de én azt gondolom, hogy mi nagyon erősek vagyunk ebbe. Olyan rendszerrel dolgozunk, olyan szisztéma szerint, hogy látjuk, hogy a vásárló mit vett online, mit vett offline, a különböző csatornákon ennek megfelelően ajánlunk neki. Az akciós újság hírlevelet személyre szabjuk, hogy a vásárlásai alapján mutassuk meg neki az első pár ajánlatot, ami a hírlevélbe szembe jön vele. Most tudnék még tök sok példát mondani, mondjuk ilyen érdekességek, vagy ilyen finomságok, hogy mikor szereti megnyitni az e-mailt, és akkor küldjük neki. Ne kapjon túl sok e-mailt, kivesszük azokat az embereket, akik valamilyen oknál fogva, mert ilyen olyan personalizált üzenettel már telespameltük őket, akkor a hónap végén már nem fog kapni. Tehát, hogy egy csomó dologgal kísérletezünk, próbálkozunk. Ez alapvetően ügyfélélmény, én azt gondolom. Tehát, hogy a leginkább megfogható eredmény az adatból, az, hogy a vevő boldog, mert olyan üzenetet kap, ami neki nem irreleváns, sőt, még lehet, hogy vásárlásra is készteti, vagy éppen szüksége volt arra a termékre, és a több boldog, és akkor így szívesebben gondol a márkára. Én ezt látom az adatban most kiskereskedőként elsősorban.
Ez egy ilyen tudatalatti hatás akkor végül is, hogy valahogy mindig a megfelelő pillanatban egy olyan üzenet érkezik meg, vagy érkezzen meg, ami éppen releváns. Tehát ugye annyi irreleváns tartalom vesz körül minket, annyi olyan reklámmal találkozunk, ahogy mondjuk járunk a városban, vagy a digitális eszközeinket használjuk, hogy ebben csepp a tengerben, amikor megjelenik egy olyan tartalom, ami kifejezetten az életszakaszunkhoz megfelelő, vagy a korábbi vásárlási szokásainkkal illeszkedik. Úgyhogy ha jól érzem, akkor ez inkább kevésbé mérhető ez a része, ez a tudatalatti, ez amit te boldogságnak neveztél.
Igen.
Én pedig egy ilyen tudatalatti hatásként, hogy egész egyszerűen értenek.
Igen, igen, igen.
Ezt nem biztos, hogy kimondja a fogyasztó így fejben, hogy hú, a Rossmannnál lesz, mennyire tudják.
Még akkor is, hogyha vannak ilyen vélt vagy valós félelmek, hogy úristen, mennyi mindent tudnak rólam, ezt akkor most miért küldték nekem ezt az ajánlatot? Tehát nyilván van egy ilyen oldala is, de kellemes az, amikor nem ilyen számodra teljesen lényegtelen ajánlatokkal zavarnak.
Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
Elkezdtük tesztelgetni azt, hogy mi van akkor, hogyha nem vesszük evidenciának azt, hogy ez a papírújság az, ami ez a szentehén, ez tényleg egy szentehén, és erre tényleg szükség van. Ez egy nagyon szép idea, hogy egy profitorientált cég valami nagyon éteri dolgot tud létrehozni, de valójában azért ezek így össze kell, hogy kapcsolódjanak. Erre elköltöd a nagy szeletét a büdzsédnek, és akkor még mellette úri huncutságból forgatsz ilyen kontenteket is, amit ki tudja hányan fognak megnézni, és mikorra érik be, az úgy nem működik.
És már elkezdtünk beszélgetni a webshopról, beszéltünk arról, hogy van digitális csatornákon egy lojalitás rendszeretek, CRM-etek működik, beszéltünk a kuponozásról érintőlegesen, kicsit keveset beszéltünk arról a rengeteg üzletről, amivel foglalkoztak. Nekem valahogy így pont ez a kérdés a fejemben, hogy hogyan tartotok fókuszt ennyire sok terület között? Tehát eleve mondtad, hogy van egy 30 fős csapatod, másrészt pedig az, hogy rengeteg olyan ágazata van a marketingnek és olyan területe van a marketingnek, forgalmi csatornáktól függően, vagy marketing és kereskedelmi céloktól függően, amiket nektek koordinálni kell. Ez az egész a te fejedben áll össze egy nagy rendszerré? Hogyan menedzseled mindezt a sok picik elemet?
Mindig vannak prioritások, hogy korábban már beszéltünk arról, vagy talán említettük, hogy blackbox, egyik blackboxba, a másik blackboxba esünk bele. Szerintem a mai világban a fő rendező elv nem csak a marketing szakemberek, a cégvezetők életében is kb. Az, hogy van egy új helyzet, amennyire tudsz, alkalmazkodni kell hozzá. És néha ilyen nagyon spártai döntéseket kell meghozni, hogy akkor egy egy folyamatot teljesen megszüntetsz, egy folyamatra odaraksz öt embert, aki tök mással foglalkozott előtte, de abban a rövid időszakban ez mondjuk életmentő. Prioritás alapján dolgozunk, és akkor egyébként majd ennek a beszélgetésnek a témájára egy kicsit ráfűzve próbáljuk mindig szem előtt tartani azt az egész csapattal, hogy mi a fő célja a mi marketing stratégiánknak, hogy az ne sikkadjon el, mert nyilván a fő cél a sales, tehát hogy alapvetően azért egy profitorientált vállalat a Rossmann, és nyilván el kell érni a kitűzött profit célokat, forgalmi célokat. Ehhez a vásárlónak racionális ajánlatokat kell adnunk, a százalék, a diszkont, a kupon, óriási választék, stb. Tehát, hogy minden ilyen racionális, és akkor ott van mellette az emocionális, hogy közben úgy szeresse is a márkát.
Igen, elég sok faktort kell akkor itt kézben tartani, de ez nagyon tetszik, hogy azt mondod, hogy reagáltok a különböző helyzetekre, amikkel szembe találjátok magatokat. Lehetséges az, hogy ez a fajta ilyen adaptálódási képességed az, ami miatt 9-10 éveket el tudsz tölteni egy munkahelyen, mert folyamatosan tudsz jól reagálni a körülötted lévő változásokra?
Erre még így nem gondoltam, valószínű ez is benne van.
Oké, igen, szóval elég sok izgalmas dolog jön most nálatok. Mi most a prioritás például, hogyha így a jelenben nézzük, ugye 2022. szeptemberében beszélgetünk, mi számít most prioritásnak nálatok?
A korábban említett Rossmann Plus VIP hűségprogram, tehát hogy ott az új tagtoborzás is újra az asztalon van, és azzal is dolgozunk, arra is készítjük elő a különböző kampányokat. És ami még korábban említett, és szintén fókusz a saját márkás termékek, ami nagyon fontos prioritás, és talán nem tűnik annyira gyors sikernek, az, hogy minél több online tartalmat gyártsunk a webshopon, rich contentet a különböző termékekhez. Most van egy olyan célkitűzés a fejünkbe, hogy több ezer videós tartalmat a kategóriájában fontos termékek mellé oda tudjunk tenni.
Ezek milyen típusú videók lennének, hogy a konkrétan a terméket mutatjátok be, vagy pedig annak az előnyeiről beszéltek?
A terméket bemutatjuk, egy ilyen egyszerű vizuális történetet képzelj el, és a termékelőnyökről beszélünk, de tényleg néhány másodperces sztorikra gondolj. A legideálisabb webshop az, ahol mindenhol van egy, minden, mondjuk van egy 10 000 itemet tartalmazó webshopod, és akkor minden terméknél van egy szuper videós tartalom, és nem kell semmit elolvasnod, utána járnod, hanem ott akkor valaki elmondja neked ilyen gyorsan fogyasztható módon a dolgot.
Ez is egy olyan dolog, mint amit a webshopnál már korábban mondtatok, ez a logisztikai háttérnek a felépítése, hogy így előre megvan a vízió, tudod azt, hogy ez jó lesz valójában. Az elején iszonyatosan sok pénzt és energiát kell ebbe beleölni, hogyha 10 000 terméken végigmentek, az valószínűleg sok embert köt le, és addig ők nem tudnak más aktivitásokkal foglalkozni. Mégis olyan nagyon magától értetődően hangzik, hogy ettől csak jobb lehet a konverziója a webshopnak, talán még a boltok forgalmához is hozzájárul. Mennyire jellemző az, hogy valaki mondjuk egy offline vásárlás előtt adatot gyűjt, információt gyűjt szerinted a webshopotokon?
Egyre jellemzőbb, így tudok egy nagyon kurány szakmai gyakorlatot mondani neked. Mi 2 vagy 3 évvel ezelőtt még 2 300 000 példányban szórtuk az akciós újságunkat, ami nem a piacon a legnagyobb példányszám, de mondjuk így egy kiemelkedő, aki a legtöbb újságot terjesztett, azt hiszem az 4 000 000 volt országosan. És jött a COVID, és akkor ott felmerült egy csomó issue ezzel kapcsolatban, aztán akkor már a papírár is, de mi már korábban elkezdtük tesztelgetni azt, hogy mi van akkor, hogyha nem vesszük evidenciának azt, hogy ez a papírújság az, ami ez a szentehén, ez tényleg egy szentehén, és erre tényleg szükség van. És most ott tartunk, sok-sok teszt, meg sok-sok kísérlet, meg próbálkozás után, hogy 300 000 példányt nyomtatunk az akciós újságból, már csak és csak az üzletekben elérhető. Volt egy fenntartatósági célkitűzésünk egyfelől, meg volt egy nem visszamérhetősége a másik oldalon ennek az akciós papírújságnak, tehát hogy így nem, hogy konverziót, hogy egyáltalán hogy célba ért, vagy tehát, hogy ezeket nehéz volt ennél a típusú csatornánál megfogni. És most ott tartunk, hogy gyakorlatilag az akciós kommunikációnk, az full online, és akkor van mellé még egy kis tévé, de hogy alapvetően én nagyon hiszek abba, hogy tök jól visszamérhető dolog minden online. Nyilván meg kell találni az árnyalatokat, és nem kell mindentől konverziót várni, de ez egy nagyon szép történet egyébként szerintem, hogy 300 000-re lementünk az akciós papírújsággal, és az a büdzsé az nem kúszott ki a kezemből, hanem másra elkölthettem. jobban.
Fantasztikusan, ezt sikerült nekem is megélni több munkahelyemen, hogy a Szent Tehénnek titulált akciós újsága az első számú marketingeszköz.
És még mindig az. Tehát az én iparági ismereteim szerint rajtunk kívül még egy cég van, aki megszüntette ezt, és mindenki más nyilván csökkentgeti a példányszámot évről évre, de nem mernek hozzányúlni. Nekem volt olyan visszamérésem, ami jó indulattal egy ilyen 14%-os, nem is elérés talán az a jó, tehát nehéz így ennyire offline csatornál ilyen online metrikát ráhúzni, de hívjuk elérésnek, hogy 100% kiterjesztett újságból 14% ért célba. Ez volt a visszamérés, amit kaptunk, és ez jó indulatú volt, és akkor ott még nem tudod, hogy mennyi ember az, aki kinyitotta, és a kinyitotta egyáltalán valami történt utána vele. Szóval ez igazi kiszórt pénz a levegőbe.
És akkor itt jön mégis az, hogy azért az adatoknak, meg a személyre szabható hírleveles kommunikációnak mégis van egy vetülete, ami viszont igazán fontossá teszi ezt, hogy mi, tudjátok mérni azt, hogy ki mivel találkozik, milyen tartalommal, milyen nagyságrendben, és gondolom azért ez hozzájárult ahhoz, hogy ezt a lépést megmertétek tenni.
Abszolút, meg hát ugye számosítható, visszamérhető, és nagy számokról beszélünk, tehát hogyha nyilván egy megfelelő büdzsét ráraksz Facebookon, Google-ön, Display-be, bárhol az akciós újságra, akkor azért akkor ott olyan eléréseid vannak, ami mondjuk egy 2 milliós példányszámhoz viszonyítva jóval magasabbak. És ott ugye hipotetikus abszolút, hogy akkor most ez a 2 millióval mi történik valójában. Úgyhogy szerintem ez egy sikersztori, szerintem ezt érdemes másnak is megfontolni, hogy meglépje, mert rengeteg sok elégetett pénz, amit jobban lehet használni, és ugye lehet kímélni a környezetet is.
És megkezdem érteni, hogy mit értettél az alatt, amikor mondtad, hogy lehet kísérletezni Rossmannál, és hogy ez tetszik neked, és valószínűleg ez lehet egy jó példa erre. Nagyon sok konkrétumról beszéltünk, számokat mondasz, olyan fejlesztéseket mondasz, ami mögé az eredmények könnyen hozzá csatolhatóak, beszélgetünk kuponakciókról, amik számszerűsíthetők valamennyire. Mégis van egy olyan fontos téma, vagy egy olyan téma, ami most éppen a marketing világában egészen hódít, ez pedig a purpose marketing, erről fogsz majd beszélni a marketing summiton. Mit jelent számotokra az, hogy szembeállítva az eddigi ilyen nagyon célorientált, számszerűsíthető dolgokat, behoztok egy másik fajta ilyen megközelítést, de talán kezdjük is azzal, hogy mit jelent az, hogy purpose marketing nálatok?
Én egy nagyon operatív működésű ember vagyok, és kevéssé stratégiában elmélyülős, így tudnám definiálni magamat, és reaktív is vagyok. Ezért, amikor van egy ilyen éppen aktuális szemlélet vagy irányzat, én nem azt mondom, hogy én vagyok az utolsó, aki elmélyül benne, de hogy így viszonylag lét adapterje vagyok ennek a dolognak. Ugyanakkor elég egyértelmű, hogy ez a purpose marketing dolog, ez miről szól, számomra ez egy ilyen abszolút hitelességi kérdés, ami ilyen-olyan köntösbe azért előfordult már a marketing szakembereknek az életébe 5 éve, 10 éve is. Fontos, hogy a vállalat hiteles legyen, tehát amit mond, az úgy legyen, a vevő azt elhiggye, és valamiféle érzelmi kötődés ezáltal kialakuljon a két fél között, ilyen nagyon egyszerűen letolva ezt a dolgot. Úgyhogy számomra ez a purpose marketing, és a Rossmann életében egyébként ez a szakértői szerep az, ami a leginkább talán lefedi, és ezt is már elég régóta csináljuk. Most egy egységes felületre összeszedtünk minden anyagot, minden formátumot, ami ebben a témában vala létezett. 3 fő kategóriára fókuszálunk, a baba témákra, a fenntarthatóságra és a szépségápolásra, és nagyon régóta dolgozunk együtt 3 nagyon ismert személyiség, illetve 2 nagyon ismert személyiséggel és egy nagyon-nagyon hiteles szakemberrel ezekbe a témákba. Baba témákba Gellért Hegyi Edit védőnővel dolgozunk, szerintem most már 7 vagy 8 éve. A szépségápolási tematikában Lilual dolgozunk együtt. Azt hiszem, ne legyen mérges rám, ha ezt hallgatja, de lehet, hogy 6 éve, de az is lehet, hogy 5, és Tál Judittal pedig a fenntarthatósági témában dolgozunk együtt, vele is körülbelül 5-6 éve. Ugye a hitelességhez hozzá tartozik az, hogy ne cserélgessük ezeket a dolgokat gyorsan, tehát a tematikákat, mármint erre a 3 tematikára ráálltunk. Ez a fókusz, és 3 nagyon hiteles szereplőnk van mellé.
Nagyon sok ilyen kulcsszó ugrik be ilyenkor, ami az alapján, amit mondasz, hallom ebben a tartalommarketinget, hallom ebben az influencer marketinget, hallom ebben a szakértői márkaépítést, és önmagában mind a 3 területnél, lehet, hogy még sorolhatnám a kulcsszavakat, önmagában mindig egy trend valójában. És úgy képzeljük el a purpose marketinget, hogy az e fölé épülő ilyen ernyő trend lehet, vajon, ami mindezeket az ilyen kevésbé megfogható, de márkaépítő, hitelességépítő, értékadó irányzatokat összegzi?
Szerintem ez egy jó definíció, amit most mondtál, igen, jó így ernyőként gondolni erre az egészre. Egyébként egy márkának jó felfogott érdeke az, hogy nagyon hiteles legyen, és hogy tényleg, tehát, hogy azokat a termékeket, amiket elad, abban legyen egy szakértői pozíciója, ez mondjuk egy ilyen evidencia. Én még talán így a gondolatmenethez annyit tudnék hozzátenni, hogy ez egy nagyon szép idea, hogy egy profitorientált cég valami nagyon éteri dolgot tud létrehozni, de valójában azért ezek így össze kell, hogy kapcsolódjanak. Tehát a profit cél és a purpose marketing, az valahol köszönő viszonyba kell, hogy legyen egymással.
Igen, tehát hogyha valójában van egy nagy főüzenet, most itt igazából a szakértőiség az egyik főüzenet nálatok, meg az, hogy a nálatok kapható termékek és a brand kapcsolata az egy valami hiteles kombináció legyen. Ezek olyan dolgok, amikből utána konkrét marketing aktivitásokat lehet levezényelni. Tehát innen jön az, hogy pontosan milyen videót fogunk a Stahl Judittal gyártatni, hogy pontosan milyen podcast lesz a Liluval, hogy milyen saját márkás terméknek milyen kommunikációja kerül ki mondjuk a webshopba. Tehát, hogy ha jól értem, akkor valójában van egy ilyen nagyobb vízió. Ez jelenti azt, hogy szakértőiség, hitelesség a termékek szintjén. Ezt nevezhetjük mondjuk egy ilyen purpose-nek az egész fölött, és utána ebből a konkrét marketing aktivitásokat már profit-orientált szemmel, sales, fejletet, értékesítés elősegítő szemléletmóddal operatív szintre viszitek le.
Igen, azt hiszem, hogy megint jól összegezted ezt a dolgot. Abszolút még talán akkor annyival kiegészíteném, hogy az is nagyon fontos, hogy azért ez az egész ne legyen szélszagú, és hogy így for free legyen, hogyha lehet ezt a kifejezést használni. Nekem azok nagyon visszás dolgok, amikor azt mondja egy márka, hogy csinálok neked kontentet, ami akár szórakoztató, akár edukatív, akár csak nem tudom, egy ilyen bővebb termék ismertető, de ahhoz, hogy te ezt a tartalmat megkapd, akkor nem tudom, 10 óra 50 perckor legyél ott a, nem tudom, applikáció live-ba. Most mondtam valamit, hogy szerintem ez abban visszás, hogy a vevőnek úgy adjam ezt, hogy tényleg grátis, és tényleg edukatív, és tényleg szórakoztatás céljából, és ne azért, hogy én szélszálni tudjak. Aztán persze azt nem zárom ki, hogy akkor, ha lát egy terméket egy adott kontentbe, akkor arra gyorsan tudjon kattintani mondjuk a YouTube videó alatt, ami a blog oldalon a cikkel együtt ott van, ahogy nálunk is, ugye. Ha akar, menjen át a webshopra, és akkor gyorsan tudjon vásárolni, de ne legyen egy ilyen elvárás felé cserébe, és pluszban ne akarjon beosztani az idejét, sőt, mi most arra törekszünk, hogy ne akarja megmondani neki azt sem, hogy milyen csatornán nézze meg, hallgassa meg, olvassa el a tartalmat. Ha van egy szépségnaplónk a Liluval mondjuk, teszem azt a ünnepi sminkekről, most mondtam egy nagyon blöd dolgot, de egyébként azt hiszem van pont ünnepi sminkekről videónk vele, akkor azt tudja megnézni fotós, olvasós formátumban, egy kávé mellett a kanapén reggel, indulás előtt, vagy mondjuk nem tudom, YouTube videót tudjon nézni, miközben megy a metrón, vagy mondjuk, ha vezet, akkor egy Spotify-on tudja belőni egy podcastba dolgot. Nyilván ez pénzkérdés valahol, tehát, hogy amíg boldogságban és konjunktúra mindegyik csatornát meg tudod engedni, de ezért szerintem törekedni kell arra, hogy ezt a szabad választást megadd a vevőnek, mert így kerek ez a purpose marketing szerintem.
Igen, így tudjátok odaadni a tudást ingyen, az értéket ingyen, és akkor ezzel lesz majd egy valamilyen fajta csere a végén, hogy te tudást és értéket adsz, elérhetővé teszel minden csatornán egy bizonyos fajta tudást. Másik oldalon pedig a csere az, hogy kialakul egy elköteleződés a márkád irányába. Lehet, hogy egy akciós üzenet, vagy egy vásárlásra ösztönző üzenet pont emiatt mélyebbre fog hatolni, és gyorsabban fog reagálni rá a vevő. De szerintem ez, amit te mondasz, ez már egy magas szint, vagy a legmagasabb szintek egyike, amikor megengeded magadnak azt, hogy a büdzséből jó pár százalékot, vagy több 10%-ot ilyen azonnal meg nem térülő, azonnal nem mérhető dolgokra fordítasz.
Igen, és cserébe ott kell legyen az, hogy azért egy jó nagy százalék a büdzsének meg iszonyatosan jól mérhető dolog legyen. Tehát, hogy valahogy így kerek egész ez a dolog, hogy tudod, az, hogy tévére elköltesz X-et, papíralapú akciós újságra Y-t, ez mind a kettő olyan, hogy bár teoretikusan visszamérhető, de gyakorlatban azért így konkrétan nem látod, hogy ez mennyi szélzt hoz egyik vagy másik neked, és akkor erre elköltöd a nagy szeletét a büdzsédnek, és akkor még mellette úri huncutságban forgatsz ilyen kontenteket is, amit ki tudja hányan fognak megnézni, és mikorra érik be, az úgy nem működik. Tehát azért az egyensúlyt azt kell tartani.
Anita, én azt hiszem, hogy talán mostanra sikerül megértenem a purpose marketing kifejezést, és azért nagyon örülök, mert hogy ilyen tényleg gyakorlati szintre tudtuk lehozni ebben a beszélgetésben, és túljutottunk onnan, hogy van egy nagy idea, meg van egy nagy vízió, egészen odáig, hogy ennek ténylegesen milyen marketing elemekké kell fordulniuk, vagy átfordulniunk. A ti esetetekben ez nagyon sok szakértői tartalom lesz, és már a jelenben is az, könnyen hozzáférhető, ingyenes formában, kényelmes módon a fogyasztó számára, de te figyelsz arra is, hogy ez össze legyen kapcsolva a kereskedelmi célokkal, elérhetőek legyenek a tartalmak mellett azok a termékek is, amikről szó van, de ez ne legyen mégis szélszagú. Tehát ez egy ilyen olyan pótméter, amit nagyon-nagyon óvatosan kell tologatni, és szerintem ez a fő tanulság ebből, hogy mindkét oldalra figyelni kell, és játszani kell ezzel a pótméterrel, és ahogy te mondtad, én azt hiszem, hogy neked az egész munkád nagyjából erről szól, hogy mondtad, hogy a kísérletezés miatt szereted nagyon a Rossmannál a munkádat, folyamatosan átpriorizáljátok az időtöket, az erőforrásaitokat és a fókuszt afelé, hogy a megfelelő tevékenységekkel, a megfelelő időben, megfelelő energiával tudjatok foglalkozni. Úgyhogy remélem, hogy ez a purpose marketing és a hozzá kapcsolódó tartalom marketing sokáig belefér a büdzsébe, és sokáig tudtak ezzel foglalkozni, mert az azt jelenti, hogy jó irányba megy tovább mind a Rossmann, mind pedig a magyar gazdaság. Úgyhogy szerintem mind a ketten ezért szurkolunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen transzparensen, akár konkrét számok szintjén beszélgethettünk arról, hogy milyen nálatok dolgozni. Én valahogy azt gondolom, hogy jó lehet annak a 30 főnek a tagja lenni, aki nálatok dolgozik, vagy a te csapatodban dolgozik, hogyha ilyen aktivitásokon lehet dolgozni, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas nálatok az élet marketing fronton, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket velem.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, ez volt Varga Anitával az interjúnk. Anita Rossmann marketing vezetője, és láthattuk azt, hogy mennyire összetett, mennyire sokoldalú a marketing tevékenység náluk. Hogyha szeretnétek még hasonló szakemberekkel hasonló interjúkat hallgatni, akkor keressétek meg a marketing.hu podcast korábbi epizódjait, ahol a magyar brendek legismertebb marketing vezetőivel és kommunikációs szakembereivel beszélgetek, és így fogjuk tenni a jövőben is. Köszönjük szépen, hogy egészen eddig hallgattatok minket. Ez volt a marketing.hu podcast, ez a Magyar Marketing Szövetség műsora. Én Sándorfi Adrián vagyok. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!
További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast. Brocasters.